Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát most szaván fogjuk Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőit, adó tanácsadó partnerét, mármint annak a szaván, aki a Szignálban hallható szöveget írta, vagyis az enyémen. Ajaj, akkor az én szavamon fogunk most, ugye, hogy nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Magyarországot vesszük most célponttól, mert egy kicsit a Borostyán út országaiból így kilépünk, hiszen augusztus 20-a előtt úgy gondoltuk szakértőinkkel, hogy meg kell nézni, hogy mi történik itthon. Mit mondanál, Zoltán, hogyha egy külföldi befektető lennél, vagy vállalkozó, és ránéznél Magyarországra adójogi szempontból, kik lakják ezt az országot?
Én úgy gondolom, hogy nem, tehát próbáljuk ugyanaz a szemüveggel nézni, mint eddig. Én nem mondanék rosszat róla, viszont amit akarok mondani, hogy a Borostyán útnak része volt Magyarország, és ebből a szempontból sem kell elhagynunk ezt az ívet, mert ugye a Borostyán út országait vesztük, és most gyakorlatilag északról haladunk délre, és így vettük be Magyarországot is angás kérésére. Itt ez egy leágazás volt, mert ez az út ez Rómába vezet, északról, tehát gyakorlatilag a keleti tengertől ment egészen, ugye néztük Leningrád, vagy Szentpétervártól ment lefele egészen Rómáig. És Magyarországon ez Szombathelyen ment át. Nyilván, aki a hegyet el akart, hegyeket, az osztrák hegyeket el akarta kerülni, az erre felé jött. És ez egy nagyon jelentős út volt, amire azt mondják, hogy ez már az első század elején a rómaiak kavics alapozással 7 méteres szélességben megépítették. Tehát azért ezt tudni kell, hogy Magyarország a Nem mentem, már akkor is részben tranzitország voltunk. De ha így nézzük egyébként Magyarországot kívülről, akkor én azt hiszem először, hogy mit is jelent ez, mi vagyunk híresek, hát ugye rengeteg, tehát egyértelmű dolgokban rengeteg mindenről vagyunk híresek, vagy ismertek, vagy legalábbis azt gondoljuk. Én néhányat az észre értem, hogy egy kicsit a lendületünk meglegyen, a találmányok, ugye hát itt azért a magyar innováció sok szempontból híres, a legutolsó az a Rubik Ernőnek köszönhető, de ebben benne van a C-vitamintól kezdve rengeteg minden, az atomfizikusaink és így tovább, ételeink is nagyon híresek, de ez még nem egy gazdasági paraméter, termálvizeinkről vagyunk híresek, 1300 forrásunk van, a mezőgazdaság, ugye borok, Tokaj régi,
illetve... De az határon túl is?
Igen, szerintem a magyar borok ilyen szemben, a Tokaj az mindig is
hát
egy...
Hát Tokaj az biztos,
Tokaj, igen,
a többi az már egy kicsit kevésbé, de ugye nyilván ez az attól függ, hogy kit kérdezünk meg, hogy mekkora merítésből dolgozunk, de valószínűleg igen, itt a környező országokban a termálvizek, a fürdőturizmus, igen, a borok az biztos, hogy megvan.
Igen, na most ami még érdekes, ugye ez kapcsolódik a paprika is, ez is egy érdekes történet, illetve ami még nagyon érdekes, hogy amiben a világ második helyén vagyunk, az a Dohány utcai zsinagóga. Az a világon a második legnagyobb zsinagóga, közel 3000 fős befogadó képességgel, ami azt hiszem ennél nagyobb, csak Manhattanben van egy talán, tehát ami szintén ismerté tesz minket. A névünk, ugye ez a Hungary, ez egy érdekes dolog, hogy Magyarország, az, mi nem hívjuk magunkat hunoknak, de a történelem során valahogy ez új rajtunk ragadt, mert a hunok tényleg itt raktak az avarok előtt, és ilyen szempontból, hogy van-e rokonságunk, ez egy nehéz kérdés, de ugye hát a Attila név az ma is szerepel a magyar nevek között. De a lényeg az, hogy a magyarok ugye 895-896-ban érkeztek ide, Ázsiából, és innen kicsit visszacsatolva a Sejemútra, türkmén területek környékéről származunk, és innen van az a fajta, hát nyelvi, meg ilyenfajta ilyen, hát talán emocionális, de tudósok biztos ezt másképp mondanák, rokonságunk ezekkel vagy közeliségünk ezekhez a török nyelvű népekhez. Aztán 1526-ig így a történelmet röviden végigfutva egy királyság voltunk, önálló királyság, majd 1541-től 1699-ig az Ottomán Birodalom részévé váltunk, és ezt követően pedig 1918-ig a Habsburg Birodalom részévé váltunk, ugye ez egy duális királyság volt. Aztán jött a nagy mérföldkő 1918 Trianon, amiben Magyarország elveszítette területek 71%-át, a lakosság 58%-át, és a magyarság nagyjából 32%-át. Itt egy nagyon komoly változás volt, mert igazából elcsatoltak tőlünk hát egy rengeteg erőforrást. Ami azért érdekes, mert csak úgy összehasonlításképpen megnéztem azt, hogy mi folyik most Ukrajna-Oroszország viszonyában, hogy ez a jelen kontextusban úgy néz ki. És úgy néz ki, hogy a jelen felállás szerint az ukránok már elvesztették a széntartalékuk 63%-át, az ásványi fémeiknek 42%-át, a rizsaföld fémeiknek a 33%-át, és a földgázuk 20%-át. Tehát gyakorlatilag hogy értsük, és ez azért előrevetíti mondjuk azt, hogy ha itt most vége lenne az orosz-ukrán háborúnak, akkor ez Ukrajnának milyen fajta növekedést adna. Tehát itt is egy ilyen leválasztás történt, tehát Magyarország gyakorlatilag a természeti erőforrásait nagyon jelentősen elveszített, de majd erről beszélni fogunk. 41 és 45 között részt vettünk a II. Világháborúba, 46-tól 89-ig egy kommunista hatalom alatt voltunk, és 89-ben volt a rendszerváltásunk, ami után ugye létrejött a mai államszerkezet, 99-ben lettünk NATO tagok, és 2004 óta vagyunk EU tagok. Na most gyakorlatilag a trianoni döntés után mi egy mezőgazdasági és feldolgozóipari országá kellett, hogy zsugorodjunk, aminek az adottsága egyébként jó, mert a földterületünk 79%-a művelhető. Tehát ha földrajzilag nézzük, akkor víz is volna, hogyha kicsit jobban gazdálkodnánk vele, de ilyen szempontból, tehát ez egy igen jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező terület. Az átlagos magasság egyébként az országnak 200 méter alatt van, a legmagasabb csúcsunk az 1014 méter, ez a kékestető, illetve Közép-Európa legnagyobb tavával rendelkezünk a Balatonnal, amelyik egyébként Európában 23. Tehát az Európa az ilyen szempontból nagy, mert benne vannak az északi államok és az orosz-ukrán tavak is. Tehát így azért a Balaton nem olyan óriási, de mégiscsak jelentős. Na most a ásványi kincseinkből hát nem sok maradt. A barna szén van, ugye ez lás, mátrai erőmű, bauxit, vasért, ilyesmik vannak, de igazából Magyarország ezt a fajta hegyekhez kapcsolódó ásványi kincs vagyonát Trianonnal elvesztette. Na most a magyar gazdaság ennek megfelelően egy eléggé vegyes gazdaság, nagyon sok iparágban jelen, tehát leginkább feldolgozóiparban. Ezek a fő iparágok, ugye hát kezdve a gyógyszeripar, autógyártás és így tovább. Tehát nem állunk rosszul, nyilván ezeken lehet, ezek változnak, van is ennek egy dinamikája. Nagyon sok az exportunkban, rengeteg az autóipari termék, és így tovább. Tehát beszéltünk Szlovákiáról, hogy ők ugye az egyfélre jutó autó előállításban igen magasak. Hát nálunk ez azért nem ilyen magas, mert kétszer annyian vagyunk durván. Tehát ez ilyen szempontból érdekes, de a magyar gazdaság egy nagyon vegyes szerkezetű, egy nagyon, nagyon színes gazdaság, tehát ezt azért látni kell, de elsődlegesen feldolgozóipari gazdaság, mert hiszen az alapanyagok és az erőforrások általában valamilyen módon ide kell, hogy kerüljenek. Na most gyakorlatilag az adórendszerre röviden átérve, amit azért ismerünk, de kicsit próbáljuk most meg ezt kívülről megnézni, mi nem vagyunk egyébként nemzetközi összehasonlításban nézve egy alacsony adókulcsú ország, annak ellenére, hogy itt a TAO körül sok vita megy, majd beszélünk erről röviden, de összességében mi az OECD átlag körül mozgunk, viszont az adószerkezetünk az sok szempontból eltér a környező országoktól. Tehát az áfánk az 27%, azt tudjuk, hogy ez így rajtunk ragadt, ez egyébként az EU csúcs érték, de Nyilván lehetett fölfele, de ezért ez egy nagyon magas. Ez egyben mutatja azt is, hogy Magyarországon a fogyasztási adóknak a mértéke az magas. Ennek egyébként az adójogi alapelve az, hogy a fogyasztás az mindenki annyit fizet, amennyit felhasznál. Sokan egyébként ezeket az adókat tekintik a legegészségesebb, igazságosabb adóknak, mert ha valaki keveset fogyaszt, keveset fizet, míg a jövedelemadóknál ez nem így van. Tehát ha valaki sok a jövedelme, de abból keveset használ fel, akkor is sokat adózik. Na most az SZIA-nk az 15%, ugye ez egy kulcsos, ezt láttuk, hogy ez a környező országok, például Szlovákiánál is, amit legutoljára néztünk, ezek változtak, ez igen kedvező mérték a környező országokhoz képest, és akkor eljutunk a TAO-hoz, amely 9%, hát ami sok szempontból most célkeresztbe került, és hát én igazából azt gondolom, hogy ez egy hosszú és talán partalan vitának is az alapja. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a 9% ez nyugodtan módosítható lenne, mert igazából a magyar adórendszerben ugyan van egy 9%-os TAO, de van mellett egy iparűzési adó, és amit látunk, hogy a többi ország mellett nincsen, ez ami egészen más a vetítési alapja, és ez 2%. És ez nagyon sokszor egyébként a tárgyalások során is fölmerül, hogy az össznyereséget terhelő adók azok nem 9%-osok. Tehát gyakorlatilag ez a 9%, ez szerintem picit egy ilyen marketing fogás is, mert ahhoz, hogy ezt objektíven tudjuk nézni, ahhoz az iparűzési adót is kéne vizsgálni. Az iparűzési adónak van egy felső érték, ez a 2%, de gyakorlatilag ezzel nagyon sok önkormányzat él, de azt tudjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol azért nincsen, nagyon-nagyon kevés van már csak. De van ilyen, és ezek azok a mókás helyek, amikor egy kis faluban igen komoly cégek meg tudnak jelenni postafiók címén. Hát ez egyébként mutatja is az iparűzési adónak a működési elvét. Szóval azt lehet mondani Magyarországról egy összességében kívülről nézve, hogy egy színes, innovatív ország, nagyon jó feldolgozóipari háttérrel, és egy nagyon jó mezőgazdasággal. Nyilván rengeteg probléma van, ásványi, tehát természeti erőforrásunk nagyon-nagyon kevés van, tehát itt ilyen szempontból eltérünk a szomszédainktól, mert ahogy körbenézünk, hogy a Kárpát-medence hegyei azok nem nálunk vannak, de ilyen szempontból a közlekedés, logisztika és így tovább, tehát Magyarország egyáltalán nincs rossz helyzetben. Az adórendszere az szerintem nagyon nem homogén, tehát nagyon én azt gondolom, hogy ugyan összterhét tekintve egy GDP arányosan OECD átlag, tehát nem azok vagyunk, de bizonyos pontokon a súlypontok nincsenek helyükön, attraktívnak tűnik, tehát a 9%-tól tényleg attraktív, de azt gondolom, hogy ez ma már kiöregedett, tehát ma már nem ezzel kell az attraktivitást elnyerni, hogy konfliktusok élére kerülünk, hanem gyakorlatilag egészen más módszerekkel. De összességében azt gondolom, hogy egy befektető barát gazdaság, és ezt azért úgy nagyjából lehet is látni, hogy ez elég szépen halad. Tehát én adótanácsadóként messze szükségét láttam egy újabb adóreformnak, de ez egy külön adás témája lehetne, amiben gyakorlatilag ezeket a vitaforrásokat egyrészt meg lehetne szüntetni, másrészt egy tartósabb, és talán most azt nem tudom, hogy igazságos vagy nem igazságos, mert ez megint egy hosszú vita lenne, de látjuk azt, hogy abban a gazdasági helyzetben, amiben most nem a magunk okán, hanem egyszerűen a környezet okán, meg az orosz-ukrán háború, meg a Covid kapcsán kerültünk, majdnem biztos, hogy ezt az adórendszert is lehetne finomítani, de körülbelül így állunk. Tehát gyakorlatilag én ennyit gondoltam így most, anélkül, hogy ilyen mélyebb első elemzésekbe mennénk, mert az több órát is igénybe menne, de a Magyarországot így befektetői Borossyán útvonalállomásként bemutatnám. Úgy körülbelül erre gondoltatok?
Nagyjából erre gondoltunk, köszönjük szépen. Jó így egy külső objektív szemüvegen keresztül megnézni. Persze az más úgy, hogy ugye itt az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben a kisvállalkozói adóváltoztatások és azokkal kapcsolatos mizéria.
Igen, azért a befektető barát vonal az eszembe, az nyilván fölmerül hallgatókban is, hogy a folyamatos variálások meg a kiszámíthatóság. Hát abban azért nem vagyunk erősek.
Amikor adóreformot említettél, akkor egy ilyen egységesítés, az dolgok újra átgondolása és egy olyan transzparencia, vagy legalább egy ilyen kikövezett út, mondjuk így, ami azt mutatja a befektetőnek, hogy itt azért nem fog változni a következő hónapokban semmi, és lehet biztosan befektetni, biztosan szerintem, vállalkozást alapítani.
Szerintem befektetői oldalról mi azért sok szempontból stabilak vagyunk, tehát nem azok a területeken zajlanak a változások, amik ezeket a nagy befektetőket, ipari befektetőket érinti. A TAU 9% az egyszerűen csak a mostani legutóbbi években kialakult OECD irányvonalaknak a terméke, ami alatt vagyunk, és nem az a baj, hogy 9%, hanem ahogy ezt kezeljük. Tehát ha elvárt minimumadó van 15%, mi lehetünk 9%-on, meg egy csomó mindent vitatkozhatunk, de akkor átengedünk adóztatási jókat más országokba, egy bizonyos nagyvállalati körben. Itt ez az egyik dolog. A belső, a kata, meg az összes ilyen speciális adót, amik minden országban vannak, ez megint egy belpolitikai kérdés, hogy bizonyos jövedelmeket, bizonyos rétegeknél hogyan szabad. Szerintem ez összességében nem volt se jól lekommunikálva, se jól végrehajtva, és talán még átgondolva sem olyan mélységig, mint kellett volna. Én abban látom egyébként a fő problémát, hogy most, ha csak arra gondoltok, az SZIA. Az SZIA nálunk egy nagyon hosszú és egy nagyon régi törvény, holott 10 millió embert érint, de mondjuk, ha csak az adózókat veszem, lehet, hogy 6-ot. És összességében elképesztő, hogy ezt mi nem tudjuk két A4-es oldalra leredukálni, mert olyan sok minden nem kéne bele, csak egy kicsit átnézni. Tehát én úgy gondolom, hogy a befektető oldalról mi nem állunk rosszul, ezt az eredmények is mutatják. Tehát itt nem az egyetlen ilyen irritáló pont szerintem az iparűzési adónak a kezelése, mert azt mindig próbáljuk vagy hozzáadni, vagy valahogy figyelembe venni, hogy azért nálunk van, és azért mégse 900% a társasági adó, hanem van azért akár kijöhet 15-re is, hogyha hozzáadjuk a helyi iparűzési adókat, de összességében szerintem a magyar adórendszer lehetne egy picit homogénebb. Tehát nem állunk, tehát a befektető oldalról pont nem állunk rosszul szerintem, mert ott kedvezményrendszerekkel, hosszatávú megállapodásokkal szerintem jó a dolog. Itt belül lenni nem túl jó. A 15%-ként tényleg nagyon jó, Európában is túl jó. Látjuk, hogy több helyen fölé raknak egy felső kulcsot, főleg a társadalmi igazságosság okán. Viszont az infláció azért sok embernek a jövedelmét, főleg alacsonyabb kategóriában, mert most az nálunk megszaladik.
Ezt leradírozza, igen.
Leradírozza, igen, és azért én szerintem a közteherviselés azért valahol arányos kellene, hogy legyen.
Igen.
Tehát azért az szerintem senkinek se jó érzés, még a nagy jövedelműeknek sem, hogy ez valahol nincs át. Tehát valahol azért tényleg szerintem a több sávnak, vagy egy második sávnak lenne helye, de ezt el kell dönteni.
Igen.
Ez egy politikai kérdés, egy adórendszer nagyon nehezen tud igazságos lenni. Csak azért mondom, hogy befektető oldalról a magyar adórendszer szerintem nem rossz. Tehát nincsenek forrásolóink, tehát innen könnyebb pénzt kivinni, és ezek fixek, ezek évek óta, tehát vannak a...
Az magyar... egy kiszámítható pálya, igen, értem.
Abszolút. Ezt akarom mondani, tehát befektető oldalról mi nem vagyunk egyetlen ország. Ami most kiszámíthatatlan volt az amerikai egyezménynek a felmondása.
Ezt meg megbeszéltük, igen.
Hát meg mondjuk a váratlanul belső különadók ide meg oda, sose lehet tudni, mikor igen, következő ezek. Igen.
Ez az iparági adózási gondolkodás, ez nem biztos, hogy jó, és erről beszélünk tőle, hogy igazából mi nálunk az egy gyakorlat 2010 óta, ami egyszer működött, azt gondoljuk, hogy mindig működik, de hogy kinézünk iparágokat, és azt mondjuk, hogy a többletnyerességet elmondjuk, aztán valakinek nincs is többletnyeressége. És ez itt a gond, de mondom, kívülről nézve kompetitív adórendszerrel rendelkezünk, csak a belső részei szerintem nem jók.
Mm-hmm. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt a beszámoló. Megyünk tovább akkor a Borostyán úton. Oké, köszönjük, szervusz. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Most Magyarországon tartózkodunk, mondjuk így, picit kitértünk a egyenes útról a Borostyán út országai között, mert hogy jön augusztus 20-a, és azért is fontos Magyarországról beszélgetni.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát Gerendi Zoltán nagyon tárgyilagosan adó tanácsadói szemszögből vizsgálta meg Magyarországot, és úgy ítélte meg, hogy alapvetően a befektetőknek ide települő nagyipari vállalkozások számára egy viszonylag jó hely vagyunk, egy vonzó hely. Persze, utána azt is megbeszéltük, hogy azért itt bent lenni, és máshogy más és itt élve érzékelni a dolgokat. Na de nézzük akkor külpolitikailag, hogy állunk? Hát itt úgy tűnik, hogy például ebből a V4-ekből itt elvesztettünk egy pár lábat, és most már csak V1-ként ugrál tovább ez a szövetség.
Igen, nagyon érdekes megnézni Magyarországot ilyen madártávlatból, mert tényleg egy Közép-Európában olyan helyen fekszik, ahol az északiaknak már egy picit délre van, a balkániaknak már egy picit északra van, ami egyben kedvező is lehet, amikor Magyarország ezt ügyesen kiállta, másrészt pedig hát ebből a geopolitikai vagy geográfiai helyzetből is következik, hogy de mindig vannak csoportok, akik egyszerűen a térképen elfoglalt helyükből jobban összetartanak. Ami látható az az, hogy mondjuk a csehekhez, szlovákokhoz viszonyítva, vagy a lengyelekhez viszonyítva, de most már a románokhoz viszonyítva is, Magyarország egy picivel kevesebb tartós, intézményesített regionális együttműködésben vesz proaktívan részt. Vagy legalábbis az biztos, hogy a Visegrádról szeret kommunikálni, de ahány Slavkovi háromszög, Reimari hármak, beszéltünk ugye a baltiakról is, hogy ők micsoda együttműködésekben vannak benne, nyilván a balkáni országokkal még nehezebb ilyeneket kialakítani, és hát nem mi vittük ezt az ászlót előre. Tehát ezekből a szempontokból Magyarország kevesebb ilyen félinformális intézménynek a résztvevője. Emlékezzünk vissza, hogy a balti országok, ugye a skandinávokkal közösen még saját befektetési bankot is létrehoztak, aminek a fő összege egészen nagy szám. Tehát ezekhez képest mondom, hogy ez kívülről nézve így fest. Ha egy jó hírt is keresünk, akkor az, hogy érdekes módon 2015-ben született meg az a magyar kormányzati döntés, ami azóta a Honvédelmi Minisztérium kiadását körülbelül meg ötszörözte. Tehát ha valami elindult Magyarországon, akkor egyébként az a Zrínyi haderőfejlesztési program, ami eredetileg 2026-os záró dátumokkal szándékozta, és azóta csinálja is a magyar haderőnek egy rendkívül komoly fejlesztését.
Ebben van ugyan valami NATO követelmény is, hogy jól tudom.
Abszolút, igen. Aha. Tehát 2%-os költési kötelezettségünk van, ezzel Magyarország sokáig még a szlovákokat se hagyta le, aztán a cseheket. Szépen mindenki elkezdett fölzárkózni, nyilván az Ukrajna fényében egy teljesen más történetté vált. Tehát itt a 2%-ot most már szépen lassan mindenki megérte, hogy teljesíti, hogy mikorra, mondjuk azért erről Zoli is tudna mesélni, hogy ez egy számolási kérdés is, hogy mit támolunk bele, mit nem ebbe a 2%-ba. De az biztos, hogy itt a Leopard tankoknál, a 24 plusz 12 darab Leopardnál sokkal több dologról van szó. Tehát itt Kiskunfélegyházán ugye kézi fegyvereket gyártunk, cselicensz alapján több mint 100 milliárd forintért jön 20 helikopter, itt vannak a legkülönbözőbb.
Bocsánat, jut eszembe, ma foroghatnak tankok itt a parlament környékén ezek a helikopterek, mert gyakorlatoznak.
Ma lesz a gyakorlat, ugye?
Igen, a 20-ai ünnepségekre felkészülésre, úgyhogy ezt lehet most pont hallani majd, amiről beszélgetünk.
Élőben megtekinthetők az adóforintból vásárolt eszközök, szamok, légvédelmi rendszer, hiúzok jönnek, hogyha már jönnek a párducok. Ebből egyébként 218 darabot rendeltek, és egy részük Zalaegerszegen készül, Kaposváron fognak majd a Gidrán csapatszállítók, tulajdonképpen páncélozott csapatszállítók készülni, de vettünk norvég-amerikai légvédelmi rakétarendszert, vagy éppenséggel vásároltunk új radarokat, és még a Gripeneknek is történik egy fejlesztése, tehát nekik is lesznek új radarjaik. Úgyhogy a magyar haderő ilyen szempontból tényleg láthatólag sok-sok 100 milliárd forintot kapott meg ezekre a vasakra, de azért itt is látjuk, hogy hát a számok azok mit jelentenek, tehát hogyha beszélgetünk mondjuk 200 önjáró lövegről, ugye ez is érkezik a németektől, akkor azért hát egy ukrán-orosz háborúnak a fényében ezek a képességek picikék,
hát
nyilván nem
jó,
vagyok
persze, igen, de ugye azt lehet tudni, hogy egy ekkora méretű ország önmagában nagyon sokat nem tud tenni szövetségben az erő, és hát megvan a megfelelő szövetségi elköteleződésünk.
Így van.
Most nem tudom, mire, De most hirtelen nem tudtam, melyikre gondol. Mert hogy...
Ennyi, troll bácsi.
De kívül, nem troll bácsi, hát kívülről ránézve. Erre az ország nem az van, hogy tagja az egyiknek, de máshova is nagyon szívesen csatlakozik, illetve dörgölözik?
Nagyon szívesen beszél a dörgölözésről.
Na, az más. Jó, ez más. Most olyan szépen felépítette a botond, olyan jó, eddig olyan jó néztünk ki. Most ne roncsod már el. Na.
Hát végig kell szaladnunk azért itt a dolgokon. Hát valóban a NATO-nak tagjai vagyunk, és akkor mondjuk azt, hogy a NATO-n belüli specializációnknak azért még lesz tere, tehát amint itt más országok is felépítették azt, hogy miben lesznek jók, úgy nyilván mi is dolgozunk ezen, és előbb-utóbb látódni fog. Tagjai vagyunk az Európai Unió nevű szervezetnek. Ugye ez egy jó gazdasági szövetség, alapvetően egy konszenzus politikára épült addig, amíg nyugat-európai tagjai voltak, és itt ugye Varsó és Budapest keményebb ellenállása az, ami a politikai kultúrát és a politikai szocializációs közeget ennek egyensúlyát eltolta Brüsszelben.
Annyira szépen fogalmaztad meg, Botond, tényleg.
Ez tényleg.
Hát kívülről, messziről nézem.
Igen.
És akkor ezen lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz. Nyilván a befektetők szempontjából most, ha nagyon mélyre ásnánk, tudnánk három német sztorit mondani, ahol német befektetők ennek örültek, mert akár magyar politikai csatornákon keresztül németországi gazdasági érdekeket is meg tudtak játszani. Tehát, hogy ez is egy bonyolult történetté vált. Ugye mégiscsak egy háborús ország szomszédja lett az ország, ez fokozza azt az igényt, hogy Magyarország ezekben a rendszerekben kiszámíthatóan mozogjon, és látjuk azt, hogy most konkrétan az energiaellátás kapcsán is lehet ugrabugrálni, jönni, menni, de azért a vezetékek sok országon mennek át, mielőtt ideérnek, vagy egy háborús területen, és ilyen szempontból sokkal nagyobb a kockázat, mint egy egyszerű Moszkva-Budapest két oldalú kapcsolat.
Hát Zoli azt mondta itt, nem akarom belét folytani, de Zoli azt mondta itt az elején, hogy miről vagyunk mi híresek Magyarország, és ugye ez mindenkinek az eszébe jut, ugye a Tokaj, az aranycsapat, és most már Orbán Viktor,
hát
hiszen ugye az elmúlt éveknek az egyik nagy eredménye, itt volt Doboz István a stúdióban velünk, aki a Világbank vezető, volt vezető közgazdász, és elmondta, hogy Amerikában household name lett.
Ez biztos, tehát hogy a magyar kormányzat 2014-15 óta egy kifejezetten erős kommunikációs teret vívott ki magának, hogy ennek a kommunikációs térfoglalásnak mondjuk úgy, hogy a hagyományos geopolitikai térben való leképződése mennyi gyümölcsöt hogyan hoz, erről szól szerintem a magyar belpolitikai vita jelentős része. Tehát, és ezen most tényleg lehet vitatkozni, hogy akkor ez döbbenet, ugye, hogy hány cikk foglalkozott azzal, hogy végül is hány forintért vesszük a gázt, végül is hány forintért vesszük az olajat, megjön-e az olaj, most éppen ugye erről szól, de erről szól a migrációban is. Ugye valóban ott fekszünk egy migrációs útvonalnak az egyik végén, sok más uniós országgal együtt, tehát itt azért ugye a bolgárok...
Igen, de ott fekszünk, már 30 éve fekszünk ott, tehát ugye...
Így van.
Azért ez egy elég régi sztori, és...
Igen, de azért erősödik, és erősödni is fog, tehát ugye ez is kétségkívül így van.
Hát ez... volt azért ugye ez a kis provokációt török, illetve most már azt látjuk, hogy különböző oroszok is dolgoztak azon, hogy ez a migráció meg tudjon erősödni, amellett, hogy egyébként természetes módon a bűnszervezetek is ráugrottak a lehetőségre. Ebben Magyarország nincs egyedül. Egyébként ez egy nagyon érdekes, olyan szempontból tükröt tartó történet, hogy hol akar egy uniós tagállam szolidaritást, és hol akar egyedül menni. És ez, hogy mondjam, a világtörténelemben mindig így néz ki, hogy ahol jól állunk, ott egyedül akarunk lenni, de a flamandok elmennének a vallonok mellől Belgiumban, mert gazdaságilag jobban állnak, vagy Észak-Olaszországra, ez az Dél-Olaszország. De amikor baj van, akkor vágyják a szolidaritást, de erről szól az, hogy szépen lassan az olaszok, a spanyolok és a magyarok mondjuk egy platformra keverednek migrációügyben, hiszen érkeztetőbb, első beléptető országként más a helyzetük, mint azoknak, akikhez másodszorban mozognak tovább a unión belül, adott esetben a megérkező menedékkérők. És ugye ugyanez lesz majd energiakérdésben is, tehát ez most alakul, hogy kinek mennyi van a tározójában,
akar-e szolidáris lenni, ha jól áll a tározója, akkor kevésbé akar, még hogyha már látja, hogy gond lesz, akkor jobban akar szolidáris lenni. Végül is erről szól egy ilyen államszövetség, hogy ezekre is megoldást találjon, és úgy, hogy a egyik téren, ha szolidáris vagy, lehet, a másikon is, akkor egyszerűbb lesz együttműködni ismételt játék.
Botond, akkor csak játsszuk el még a végén ezt a játékot, hogy ha most egy, mit tudom én, egy brüsszeli, vagy bármilyen, vagy brit rádiócsatornán lenne ez a műsor, és menne végig az országokon, és így teljesen csak így sorba jönne Magyarország, és így egy-két mondatba kéne összefoglalni az ottani politikai, külpolitikai helyzetet, akkor hogyan hogy emelnéd ezt ki, illetve ez az összefoglaló, hogy néz neki nagyon röviden?
Hát még három dolgot említenék, az egyik lennének az amerikai-magyar kapcsolatok, tehát hogy ez ugye azért a republikánus Trump-Fehérház mellett tényleg egyrészt kevésbé volt kritikus a két ország egymással, másrészt pedig alacsonyabb szinteken, ahogy egyébként korábban demokraták alatt is, de működtek a befektetés ösztönzők, a kitiltási botránnyal is minden mással együtt. Ugye most fegyverbeszerzés azért komolyan zajlik. Ugye itt van a kínai történet, amiben ezt nem is biztos, hogy egy BBC szinten emlegetnék, de mivel most magyarul beszélgetünk erről, azért tegyük hozzá, hogy ugye ez a 17 vagy 16 plusz 1-es formációban Magyarország egy lelkes résztvevő, láttuk, hogy a lengyelek is taktikailag éppen azokká váltak. Aha. Tehát ebben érdekesen alakul a régió, de azért alapvetően kevés, ahhoz képest kevés pénzről van szó, mint amennyit a kínaiak összegészében Európába behoznak. Tehát itt is inkább politikai történetek zajlanak, és hát alapvetően itt az amerikai és a kínai kapcsolatok után azért a kérdés, amit ilyen típusú helyeken, amit te említettél, mindig feltesznek, az a korrupciós kérdés. És akkor erről el lehet vitatkozni hosszú ideig, hogy miért jók, miért nem jók a korrupciós percepciós indexek, ugye egy olyan dologról beszélünk, amit nehéz mérni, olyan dologról beszélünk, amiről Magyarországon néhány NGO ír, ezeknek ugye most már politikai állandó jelzőik születtek. Tehát ezen a szinten lehetne beszélgetni erről, és a végén meg lehetne állapítani, hogy alapvetően azért a térségben Lengyelország messze a legkevésbé korrupt ország, de itt sok 10%-kal vezeti ezeket az indexeket hosszú évek óta, és Magyarországnak ezek a mutatói, amiket mérünk, és amiket egyébként a konzervatív média sokat kritizál, ezek a mutatók nem javultak. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy a befektetőknél ez előkerül, és akkor ugye jön az a nagyon, mondjuk úgy, hogy pragmatikus kérdése a kapitalizmusnak, hogy egyébként amikor egyablakos ügyintézéssel lehet egy országban befektetéseket eszközölni, az hogy néz ki ahhoz képest, mint amikor ez egy bonyolultabb procedúra. Magyarország nyilván ezen a skálán nem a szélsőségben van, de mondjuk ha megnézzük a többi régiós országot, Románia is járt hasonló cipőben, volt, hogy korrupciós problémák miatt még a csatlakozása után leállítottak uniós kifizetéseket. Tehát, hogy ez a térségnek egy visszatérő problémája, és ezzel Magyarország is küzd, és úgy tűnik, hogy egy darabig küzdeni fog.
Oké,
Botond, köszönjük szépen az összefoglalót.
Nagyon érdekes
munkát.
Volt így nézni, illetve hallgatni Magyarországot.
Na, hát a nektek is hallgatóknak is jó készülődés 20-ára, és akkor utána már Szent István hagyományának megújításával folytatjuk. Hát mégiscsak ő fogadta el azt, hogy a nyugat-európai társadalmi katonai geopolitikai rendszer csatlakozzon.
Hát bizony.
Oké. Ezt ünnepeljük.
De szépen visszakanyarodtál, Botond. Nagyon jó volt. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Szia, szép napot. Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.